műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Az online tér elterjedése megváltoztatta a fogyasztási szokásokat. Ez nem csak a vásárlásról mondható el, hanem a tartalmak közötti választásokról is. Napjainkban az írott sajtó terén már az online portálok dominálnak, filmeket streaming szolgáltatásokon keresztül néznek az emberek, ahogyan képeket sem mutogatunk már egymásnak. Legalábbis nem fizikálisan. Ehelyett a Facebookra, az Instagramra vagy a TikTokra töltjük fel őket, ahol bárki megtekintheti. Bárki, akinek az algoritmus felkínálja ezt a lehetőséget. Persze az a kérdés, hogy erre valóban szükség van-e, vagy kíváncsiak-e mások, ez a gondolat ott lebeg nagyon sok személy feje fölött. Témánk: vizuális tartalomfogyasztás az online térben. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740 274 165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül nézhető is. Címünk: marosvásárhelyiradio.ro. Szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt dr. Jakab Tibor fotóművészt, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem oktatóját. Tibi, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és eljöttél a digitális világba.
Köszönöm a lehetőséget. Jó estét kívánok mindenkinek.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy mennyire van még divatja annak, hogy előhívjuk a képeket, és valóban fizikai formában nézegessük őket, esetleg rendszerezzük azokat albumokba.
Én azt mondom, hogy van divatja. Tehát mindinkább visszajönnek az ilyen régi, úgymond nosztalgiázás véget, vagy ilyen retro jelleg. Miért? Azért, mert mikor valamiből sok van, akkor az értéke csökken, annak akármi legyen az. Ugyanez van a képeknél is. Tehát mikor több ezer képet készítünk telefonnal, digitális fényképezőgéppel, ezek felkerülnek számítógépen, monitorokon, nézzük, és jön valaki, akinek van 10 elkészített, előhívott képe egy albumba, hát az biztos, hogy nagyobb érdeklődés fog kelteni, mint az a tömény mennyiségű fotó, amit egy monitoron nézünk meg. Annak van egy lelke, egy feelingje, egy aurája, vagy akárhogy nevezhetjük. Én azt mondom, kézbefoghatjuk, emberibb, mint az, amit képen. Gondoljunk el például egy festményt, ami egy múzeumban a falon lóg, és egy híres szerzőnek a műve, hogy megnézzük a múzeumban élőbe, úgymondván, vagy nézzük egy monitoron ugyanazt a képet. Hát szerintem óriási a különbség. A hatása is óriási, és az élmény, amit nyújt.
Egyáltalán nézegetjük ezeket a képeket? Több ezer fényképet készítünk, most legyen szó digitális fényképezőgépről, vagy akár a mindenki zsebében ott levő okostelefonról. Ezeket vagy a készüléken tároljuk, vagy feltöltjük egy számítógépre, laptopra, és ott valaha megnézzük őket, vagy csak ott foglalják a helyet?
Hát ha magamból indulok ki, nem nézzük meg. Vagy nagyon ritkán megnézzük egy nagyon parányi részét. Tehát állandóan szelektálni kéne, állandóan csökkenteni kéne a számát ezeknek a képeknek, rendszerezni kéne állandóan. Tehát egy akkora munka, időigényes munka ez, csak ez az adminisztratív munka végül is, amit inkább mellőzünk, és inkább lemondunk arról, hogy még megnézzük. Én ellen csodálkozok, egy nagyon jó példa, amikor így ismerősök elmondják, hogy esküvőn készült 1000 képe, és akkor rákérdek, hogy ezt valaha megnézitek, és azt mondják, kinek van erre ideje? És akkor a kérdés az, hogy akkor minek kellett ezt az egészet, és ezért fizetni is nem keveset, és tárolni, és tenni-venni, addig, amíg végül is, hogyha nincs kellőképpen tárolva, előbb-utóbb úgyis eltűnnek. Tehát vagy lerobban a számítógép, és avval együtt elúszik minden, hogyha nem volt lementve, akkor, hogyha egy memória egységre le vannak mentve, akkor annak kell legyen, annak is egy backupja, amire megint lementjük. Tehát rengeteg hordozót kell tárolni, rendszerezni. Ahelyett, hogy legyen egy albumunk, amiben van 100 kép, ami elmond egy történetet az életünkből, vagy visszaad egy bizonyos részét az életünknek, vagy egy korszakot, amit akár mikor leülünk, előkapjuk a polcról, és az biztos, hogy van türelmünk végiglapozni. Hogyha épp kedvünk van, hogy nosztalgiázunk, vagy visszatekintsünk a múltba.
A tárolás kapcsán eszembe jutott még az, hogy nagyon sokan felhő alapú szolgáltatásokban tárolják a képeiket, ahonnan mondjuk nem vesztődik el, de lényegében nem elég az, hogy egyszer kifizettük, akkor a teljesküvős példádnál maradva, hogy elkészüljenek a képek, még havonta fizetünk valamennyit, hogy valahol tároljuk is azokat.
Ez így van, és azon kívül én ezekben az ilyen nagyon elvont tároló felületekben nem bízok meg. Tehát az, aki ezt a szolgáltatást biztosítja, az hozzáfér a mi saját akár intimebb jellegű, vagy nagyon személyes képeinkhez, vagy információnkhoz. Én nem szívesen bíznám rá egy ilyen felületre, hogy tároljam. Nem, mint hogyha ami a számítógépen vagy az online térben van, az egyáltalán biztonságos. Az természetesen, hogy csak az nem fér hozzá, aki nem akar. Ez egyértelmű. És ezt a kockázatot, ha nem vállaljuk be, akkor felejtsük el a digitális felületeket. Nekem számtalan képemet lelopják, leközlik, anélkül, hogy a nevem szerepeljen, azt se tudom, hogy ki az, most mihez kezdjek, keressem meg, pereljem be. Hát ezekre nincs az embernek ideje, legalábbis aki el van foglalva, annak nincs ilyesmire ideje, és akkor ezt lenyeli, mert azt mondja, hát benne van a pakliba. De azon kívül például, hogyha készítünk egy saját honlapot, ahol egy bemutatkozó anyagot akarunk tálalni a munkáinkból, az alkotásainkból. Nem is a föltétlen az, hogy lelopják maga a képet, ha bár ezt nagyon könnyen meg tudják tenni. Lelopják az ötletet. És reprodukálják, hát nem pont az lesz, de lehet, hogy még jobb is lesz. Tehát az ötlet az, ami pénzt ér végül is, amiből kiindulunk egy alkotásnál, mert egy másik művész megnéz, azt mondja, hogy ez nekem soha nem jutott volna eszembe. Na, de így tálcán kapja, igaz, az ötleteket, amiből ő tud tovább lépni, és pénzébe se kerül. Én azt mondom, hogy igenis ez a retro jellegű, kézműves művészeti ágak azért visszajönnek. Pont úgy, mint az újságoknál. Hát napjainkban nem tudom, hogy hányan olvasnak nyomtatott formában újságot nálunk legalábbis. Vagy azokban az országokban, ahol aztán most így túlestünk a ló túlsó oldalára, hogy minden online kell legyen, mindent online olvasunk, minden számítógépen kell legyen. De azért, hogyha megnézzük, nemrég jártam Londonba, és bizony léteznek a nagy vaskos százoldalas napilapok, újságok. És megveszik az emberek, és azt olvassák, holott neki megvan minden a technikája ahhoz, hogy online olvassa. De más érzés az, amikor egy kávé mellett kézbe veszed az újságot, és úgy olvasod. Legalábbis én így látom, lehet, hogy ez az én beállítottságom, de én nem tudom elképzelni, hogy egy tabletten olvassam az újságot, miközben kávézok.
Fogunk még beszélgetni a hagyományos médiáról, de hogyha már itt szóba jött a tárolás kérdése, és te is mondtál ötleteket, illetve elhangzott a felhő alapú szolgáltatások is, akkor mit tudsz te ajánlani? Hol érdemes tárolni ezeket a képeket, hogy mindenféle szempontból a lehető legbiztonságosabbak legyenek, tehát hogy ne lopja el senki, ugyanakkor ne is vesztődjenek el. Te hol tárolod őket? Tegyük fel, hogy megvan az adminisztráció, megvan ez a favágó munka, hogy kiválogatjuk a képeket, és tényleg csak azok maradnak meg, amelyek szükségesek, és még azokat néha meg is nézzük. De hol tároljuk?
Tehát a válogatásból kiindul a válogatást, én már akkor megteszem, amikor készítem a képeket. Tehát nem készítek sokat. Tehát az agyamba válogatok, mielőtt megnyomom a gombot a fényképezőgépen. Tehát én nem fogok készíteni 1000 képet, amiből aztán válogassak 100-at, hanem én maximum 120-at készítek, amiből kiválasztok mondjuk 100-at. Tehát ez az arány. Hogy tárolom? Mindenképpen egy hárdon, egy külső hárdon, ez egyszer fix. Azon kívül annak vagy még egy másolata létezik, vagy régebb a hárd előtt DVD-ken is nagyon szívesen tároltam, amiket időnként átmásoltam, hogy nehogy elvesztődjenek, mert megjártam, hogy voltak olyan DVD-k, hogy mit tudom én, öt éve mentettem rá egy csomó képet, és amikor ki akartam nyitni, akkor a gép nem ismerte fel. És akkor kellett egy IT-s, aki megnézze, egy programot kapjon, amivel visszahozza őket. Visszahozta, tehát nem voltak elvesztődve, csak nem lehetett hozzáférni. És akkor ezt megtanultam, hogy a másolatnak is kell legyen egy másolata, és legalább 3 példányba szoktam készíteni. Mindig van egy mester példány, vagy hogyha ha külső hárd, akkor az a mester hárd, mondjam úgy, amihez nem nyúlok. Tehát ahhoz nem nyúlok, azt sose használom. És akkor van egy ugyanolyan, amit munkaeszközként használom, tehát annak a klónja végül is, amivel dolgozok, és ami, hogyha vírusossá válik, vagy egyszerűen elvesztődik, hát elvesztődik, meg mindig ott van az eredeti mester példány, és ahhoz hozzá tudok nyúlni, hogy újabb másolatot készítsek.
Elhangzott az, hogy jóval több fénykép készül, mint korábban. Minek hatására változott ez, meg miért kezdtek el a fényképészek, vagy a magukat fényképésznek nevező személyek több képet csinálni, ilyen ezres nagyságrendet, ahogy te is említetted?
A tudáshiány. Tehát a véletlenre bíz, tehát az, akinek nincs egy szolid alapja, technikai és felkészültségi alapja, egy más területen is az érvényes, az a véletlenre bízza, tehát abban reménykedik, hogy ha sokat készít, akkor valamelyik csak jó lesz a sokból. Tehát lesz, mivel válogasson. Ez tévedés, először is azért, mert vagy egyforma sok rossz kép készül, vagy egyforma sok jó kép készül, de nincs, amitől változzon, vagy nagyon a véletlenre van bízva az, hogy tényleg véletlenül egy kép mondjuk jól sikerül, és azt mondja, hogy na ez a kép ugye jól sikerült, és a többit eldobja a kukába. Ezzel sincs baj, a baj azzal van, hogyha nincs felkészültsége, vagy nem tudja, megkérdem, hogy jó az a kép, mitől jó, azt nem tudja elmondani, tehát nem tudja megismételni az eredményt, mert nem tudja, hogy mitől lett jó. Tehát a beállítások szempontjából mit csinált jól attól, hogy jól lett a kép. Tehát nem tudja megismételni, hogy ugyanazt az eredményt kapja, hogyha meg szeretné ismételni. És akkor megint vissza kell fordulni, utána olvasni kéne, tehát ott kell kezdeni. Egyszer meg kell tanulni az ABC-t, és utána verseket írunk. Nem fordítva, tehát nem működik ez fordítva. És ez mondjuk a digitális korszaknak köszönhető, hogy hozzáférhető vált mindenki számára. Addig, amíg analóg technikával készültek a képanyagok, ott két lehetőség volt. Vagy tudott fotózni az illető, és a film, amit befűzött, nem tudta visszanézni az eredményt, csak miután előhívódott, és pénzbe került elsősorban. De ha nem volt felkészültséges, nem tudta, hogy hogyan fotózzon, akkor nem lett semmije. Tehát ahhoz, hogy legyen egyáltalán egy képe, ahhoz kellett tudjon fotózni, tehát kellett ismerni az alapokat. Digitálisnál ez nem áll fenn, mert a szlogán az, hogy nem kerül semmibe, csinálhatunk akárhányat, helybe visszanézzük, utómunkával úgyis helyre hozzuk, tehát ez is, készítünk egy rossz képet, és akkor utána órákat dolgozunk, hogy a rosszból csináljunk egy elfogadhatót, mert úgyse lesz jó. Az elfogadható lehet maximum.
Szép lassan viszont nem lesz szükség erre az utómunkára, hiszen jelennek meg mostanra a mesterséges intelligencia révén olyan programok, olyan megoldások, amelyek kijavítják, megjavítják ezeket a képeket. Ugye most a leghíresebb Photoshop programnak a beta verziójába került egy ilyen mesterséges intelligencia, ami nagyon jól körül tudja vágni a képeket, újra tudja színezni, újra tudja fényelni, az élességet utólag be tudja állítani, és mindezt lényegében úgy, hogy megírjuk neki, mint hogy egy SMS-t írnánk, hogy akkor ezt és ezt és ezt kéne megcsinálni, és megoldja.
Igen, de szükség van erre. Tehát most már tényleg az embert azt teljesen nélkülözni kell, mindenhonnan félretenni, mindent a gépekre és a technikára bízni, tehát akkor az embernek mi marad végül is? Tehát már nem is alkot, már nem is kell alkosson, mert akkor már nincs szükség sem művészetekre, nincs semmire szükség, mert minden megoldódik valamilyen formába. Tehát én nem tudom, hogy ez jó szerinted, mert én nagyon furán kezelem ezt az egészet, és azt mondom, hogy ez nem egy jó irányzat. Én nem mondom, hogy nem kell a technika, és hogy az segítse az ember, de az embert segítse a technika, ne az embert mellőzze teljesen.
De ezeknek a folyamatoknak a végén még, hogy mi lesz a jövőben, az szerintem fölösleges is találgatni itt most, ezeknek a folyamatoknak a végén még ott van az ember, aki eldönti, hogy igen, jól megcsinálta ez a mesterséges intelligencia a kép utómunkáját, vagy nem. Hogyha nem, akkor még egyszer, vagy vissza, és más szempontból megközelíteni, hogy jó legyen. Tehát még ott van az ember.
Addig, amíg az embert megint nem cserélik, nem váltja fel a mesterséges intelligencia, amelyik eldönti, hogy az előző mesterséges intelligencia jó munkát végzett. És akkor végül is ugyanaz a bűvös kör alakul ki, hogy az emberre nincs is szükség végül is.
Reméljük, hogy ide nem jutunk el, vagy reméljük azt, hogy a mesterséges intelligencia képes lesz arra is, hogy akkor a közösségi médiában olyan tartalmakat tárjon elénk, vagy engedje meg ezeknek a közzétételét, amelyek valóban odaillenek, amelyek valóban rendben vannak, mert tehát ugye, hogyha megnézzük a Facebookot, vagy akár más felületeket, rengetegen elkezdték oda feltölteni a fényképeiket, és jelenleg egy ilyen nagy kavalkád van ott. Szerinted, vagy tapasztalatod alapján, akár mint fotóművész, akár mint magánember, mint Facebook felhasználó, milyen fényképek, vizuális tartalmak jelennek meg a közösségi média felületein?
Először is megjegyezném, hogy napjainkban én úgy mondanám, hogy egy vizuális szennyeződésnek vagyunk tanúi. Tehát beleütközünk több ezer képben naponta, anélkül, hogy észrevegyük. Utcán, reklámfelületeken, televízióba, a telefonunkon, az ilyen közösségi média oldalokon, tehát ha nem is akarjuk, beleütközünk, és naponta több ezer képpel szennyezik az agyunkat, és bombázzák az agyunkat. Tehát már nem is tudjuk élvezni, és ebből, miért ebből indulok ki? Azért, mert ez nagyon nagy befolyással van az egész vizuális anyagnak az esztétikájára elsősorban. Tehát mi történik, mikor nagyon sok képet látunk? Ahhoz, hogy egy bizonyos képre felfigyeljünk, az ki kell lógjon a sorból. Tehát az valami extra kell legyen, mert ha nem átsiklunk felette, mert elfáradunk, nem is figyeljük már. Ennek mi az eredménye? Az, hogyha megfigyeljük a képeket, amik akár a sajtóban, online sajtóban, vagy médiafelületeken megjelennek, elmondhatjuk így összefoglalóként, hogy harsányak. Tehát minden el van túlozva. Minden a szenzáció hajház képek végül is. Tehát el vannak túlozva a dolgok. Tehát ilyen visszafogott, normális standardok szerinti kép kevés van. Épp azért, mert az a félelem van abba a szemébe, aki ezt publikálja, hogy azt nem fognak arra felfigyelni. És ennek érdekében eltúloz dolgokat, bevisz elemeket, amik időnként rettentő gicsesek lesznek, vagy megpróbálja, hogy minden képen nagyon drámai legyen, hogy vegyék észre már valahogy azt a képet. Nagyon sok képet megmásítnak, átdolgoznak, hamisítnak, ugyanezzel a céllal, hogy elérje azt a célt, hogy valaki észrevegye, felfigyeljen rá. Ez nagyon a jó, a szép érzéknek és a művészeti megközelítésének a fotó területén, vagy vizuális területen, ez nagyon romboló, és nagyon rossz hatása van, szerintem. Tehát a jó ízlést leépíti végül is.
Ez, amit te mondasz, ezek az úgynevezett filterek, amik igen csak divatosak a közösségi médiában. Ugye a telefonunkra le van töltve az adott közösségi médiás felület alkalmazása, azon belül meg tudjuk nyitni a kamerát, elkészítjük a képet, és már is tudjuk filterezni, effektusokkal ellátni. Így, ahogy te is mondtad, szebben csillog, fekete-fehér lesz, drámaibb lesz, vidámabb lesz, szomorúbb lesz, és ezerféle különböző tematikát be tudunk ezeken állítani, vagy akár olyan elemeket is rájuk varázsolhatunk, amelyek a valóságban igazság szerint nem voltak ott. Egyértelmű az, hogy ez manipuláció, de meglátásod szerint ez probléma? Oké, ezzel akarnak kitűnni a tömegből, de hogyha mindenki ezt csinálja, akkor tényleg elferdítjük a valóságot, vagy hogyha csak valakik csinálják, akkor hogy fogjuk eldönteni, hogy mi a valóság?
Hát szép lassan nem fogjuk tudni, hogy mi a valóság, és elfejedíti ez kétségtelenül a valóságot, mert nem bízhatunk meg. Tehát már startból egy kép, ami publikálom egy bizonyos felületen, nem megbízható. Tehát rögtön az első dolog, hogy megvizsgáljuk, hogy ez valódi, manipulált, el vannak tüntetve, vagy hozzá vannak adva elemek. Tehát a dokumentum jellege az lenullázódik egyszerűen a képnek. Tehát nem lehet dokumentumként kezelni, mert nem megbízható. Sose tudjuk, hogy mit módosítottak rajta, mert nem lehet észrevenni. Az analóg technikánál ez látszott, nagyon mesteri szinten kellett azt a kollást vagy manipulációt elkészítse a fotós ahhoz, hogy ne vevődjön észre. Általában nem tűnt, tehát látszott, hogy nem természetes. A digitális képeken és képfelületeken ezt se perc alatt meg lehet csinálni, és nagyon élethűen meg lehet, és észre se lehet venni egyszerűen ezeket a dolgokat. Tehát ez egy szempontból ez nagyon, nagyon káros szerintem, mert a kép már nem dokumentum. Azon kívül ezeket a képeket az, aki készíti általában rögtön, nem azért készíti, hogy ő nézze, hanem rögtön publikálja. Ez a lényeg. Minél többen lájkolják. Tehát ez egy ilyen hajrá van, hogy minél több lájkot gyűjtsek össze. Ez olyan, mint egy ilyen számítógépes játékon, hogy életeket gyűjtök, vagy mit tudom én, nem tudom, hogy mi van az agyában annak, aki erre képes időt pazarolni az életéből, hogy összegyűjtök nem tudom hány ezer lájkot, és akkor mi? Hát az nem ér semmit egyszerűen. Hát egy fiktív valami, amit egyszerűen lehet, hogy valaki már így rutinból így lapozza, nézi a Facebookot mondjuk, és akkor időnként megnyomja a like gombot bizonyos tartalmak, amiket el se olvas, vagy nem is érdekli. És akkor a szerzője az olyan boldog, hogy hát ezt most valakinek tetszett. De hogy tetszett. Hát...
Olyan boldog a szerző, mert azt véli, hogy valakinek tetszett, miközben ő, mint szerző, az egész életét kipublikálja a különböző közösségi médiás felületekre. Valóban szükség van erre? Valóban annyit érnek ezek a lájkok egyeseknek, érhetnek ennyit, kérdezzem így, hogy mindent kitereget? Hogy semmi intim szférája nem marad szinte, mert van olyan ember, aki a reggeliétől az ebédjéig, a vacsorájáig mindent kitesz.
Én ezzel mindig meglepődök, hogy vannak, így ahogy mondod, emberek, hogy lefotózzák, hogy mit esznek, meg hogy tehát olyan dolgokat osztanak meg, amire én nem is vagyok kíváncsi, tehát én nem vagyok kíváncsi, nem akarom látni, hogy a másik mit eszik, hát mit érdekel engem, nem rám tartodik. És megosztanak mindent, tehát az egész életük publikus felületeke feltéve, mindenki lássa, mindenkinek tetszedjen, mindenki irigyelje, tehát ha elutazik valahol egy egzotikusabb helyre, akkor biztos, hogy 100 képet publikál magáról, akkor az érdekes, amit sokszor megfigyelek, hogy nézem, hogy hát ez az illető, ez most már megint el van utazva távol-keletre, ahhoz, hogy én észreveszem utána, hogy ezt végül is ő ezelőtt 5 évvel volt ott, de még egyszer megosztotta azt a képet, hogy hadd irigyeljék még egyszer, akik figyelmetlenül végig futnak a képek felett. De óriási zavar ez az egész. A másik az, hogy ezekkel a képpublikálásokkal van egy dolog, amit teljesen figyelmen kívül hagynak 90%-a az embereknek. A szerzői jog. Tehát a szerzői jogra fityet hánynak egyszerűen, hogy én rajta vagyok a képen mondjuk még 2-3 személlyel, és publikálom. De a másik 2-3 szemét én nem kérdeztem meg, hogy mit szólnak hozzá, hogy ők akarják, hogy azt lássa más, vagy nem akarják. Nem kérdem meg, mert az magától érthetőnek veszem azt, hogy hát miért nem, hát nem teszek vele semmi rosszat, de lehet, hogy teszek rosszat, vagy lehet, hogy az illető nem szeretné, hogy az ő képe keringjen a netten, és akkor ebből, tehát nyugati országokban ezekből rengeteg per indul, ott már odafigyelnek. Itt nálunk szerintem ezt úgy semmibe veszik. Úgy veszik, hogy na, most ebből problémát csinálni. Igen, ez egy nagy probléma. Mert a jog, tehát a személyes arcomhoz a jog, az enyém, és azt beleegyezésem nélkül azt ne használja más. Egy nagyon érdekes példát tudnék erre mondani. Mert volt erre beszélgetésem olyan fotóssal, aki esküvőfotókat készít, és állja a képeket, hogy ő most készített, mit tudom én, kinek az esküvőjén, és mondom, hogy te ezeket miért publikált? Hát, hogy reklámozzam magamat, hogy milyen minőségű és milyen típusú képeket készítek. Mondom, álljunk meg egy kicsit. Neked van beleegyezésed, írod beleegyezésed a pártól, akik rajta vannak, vagy a NASZ néptől, hogy te ezt publikáltad? Azt mondja, hát miért? Hát az én csináltam. Mondom, azt te csináltad magadnak, vagy neki. De az nem jogosít arra, hogy publikáljad. Ugyanúgy, ahogy na ez a másik dolog, hogy a fiatal pár, aki fizetett azokért a képekért, igaz? Megfizeti a fotóst, neki elkészíti több ezer képet az esküvőn, és publikálják. Tehát felteszik a saját esküvői képeiket, vagy egy részét különböző csatornákra, vagy online felületekre. Nincs joguk, mert a szerzői jog a fotósé, akkor is, ha megfizették. Tehát ha a fotós nem mond le a szerzői jogáról, az, aki a képen van, se használhatja a képét publikálásra. Az ő nézheti otthon. Tehát egy nagyon fura dolog, amire nem is gondolnak, és a semmibe veszik ezek a dolgokat, holott ezek nagyon fontos dolgok. Kéne legyenek.
Most már én kezdem azt látni, akár az esküvői képek, akár mondjuk fesztiválképek területén, hogy valaki megosztja őket, igen, az Instagramon, vagy a Facebookon, vagy bármilyen közösségi médiás felületen, de oda teszi, hogy fotó XY, vagy tesz egy ilyen kicsi fényképezőgép emojit, és mellé írja a fotósnak a nevét. Ez már enyhítő körülmény, vagy mentség?
Nem, hanem egyszerűen valaki magára vállalja, és hogyha valaki, aki a képen szerepel, nem tetszeli ezt az egészet, akkor van, akit megkeressen, és azt mondja, hogy én ebben nem értek egyet, vagy nem akarom többet, hogy ez megjelenjen, vagy töröld a felületről, vagy egyszerűen azt mondja, hogy ezért ő kártérítést kér. Tehát mondjuk nem, hogy enyhítő körülmény, egy plusz korrektség. Tehát legalább valaki magára vállalja. Ez olyan, amikor megveszel egy terméket, és nem azt írja, hogy az Európai Unióban készült, hanem oda van írva, hogy Görögországban készült. Tehát valaki konkrétan vállalja a felelősséget érte. Nem, hogy a nagy tömegből valaki valahol készült. Tehát ez nem korrekt.
Beszélgessünk arról is, hogy hogyan fogyasztunk képeket a közösségi médiában. Magamból indulok ki, rápillantok és görgetek tovább. Nem figyelem meg rendesen, nem nézem meg a részleteket. De lehet, hogy én vagyok a negatív kivétel. Te vagy a diákjaid, akiknek van affinitása a képek készítéséhez és fogyasztásához. Hogyan viszonyultok ehhez a kérdéshez?
Én azt veszem észre, hogy a mai világban a szövegcentrikusság átment ilyen vizuális centrikusságá. Tehát az embereknek nincs türelmük olvasni, képeket hamarabb megnézik. Na most, hogyha lát egy érdekes, számára érdekes képet egy eseményről, vagy egy bármiről, és alatta van egy rövid cikk, kihangsúlyozom, azt elolvassa. Ha hosszú, bele se kezd. Elolvassa a címét esetleg. És tovább siklik. Tehát minden gyorsan kell, főleg a mai fiatal generációnak minden gyorsan kell, sűrítve kell, nincs türelme, hogy időzzön, hogy nézze, hogy mérlegelje, hogy vizsgálja se a képet, se a szöveget. Hanem gyorsan fut tovább. Tehát nagyon röviden kell, és úgy tudod csak megfogni, és megagadni a figyelmüket, hogyha ezt betartod, ezt az alapszabályt. Nem mondom, hogy nincsenek kivételek, mert biztos, hogy vannak, de a nagy tömeg így kezeli a dolgot. Tehát neki sűrítve kell minden. Tehát kép, rövid szöveg, vagy nagyon rövid szöveg, és kép nincs. De általában, ha nincs kép, akkor a szöveghez nem érnek hozzá. Mert a kép az, ami mondjuk felvonja a figyelmét. Hogy esetleg miről is szól az a kép, és akkor elolvasom két sorba, hogy ami a kép aláírás, hogy miről szól. És ha netalán nagyon különleges a kép, akkor ha oda van írva, hogy ki a szerző, akkor felfigyel a szerzőre, hogy érdekes képeket készít ez a személy.
De ez valahol a képek tekintetében nem segíti elő a képfogyasztást, már mint ez a közösségi média és ez a gyors görgetés. Gondolok arra, hogy megállunk azoknál a képeknél, azoknál a tartalmaknál, amelyek tényleg érdekelnek, érdekelhetnek minket, mint felhasználókat.
De igen, a képnek ez a szerepe végül is, hogy oda vonzza végül is az olvasó közönségnek egy részét a képen keresztül fogod meg. Ez pont olyan, mint az ilyen óriás bénerek vagy reklámplakátok. Tehát az a célja, igaz, hogy a vásárló közönséget megragadja, odavonzza, megnézi azt a plakátot, és elolvassa, hogy mi a termékneves, hol árulják esetleg, vagy hogy mikor. És ugyanez van az online felületeken is, a hírportálokon is ugyanez van. Tehát ha van egy jó ütős kép, és mellette egy cikk, akkor megnézed a cikket, de ha csak a cikk van, nem biztos, hogy felfigyelsz rá. Nem azért, mert nem érdekel, nincs időd rá, vagy semmi nem vonja a figyelmedet. Ez pont olyan a szerkesztésnél is, tehát nagyon fontos. Betűkarakterek, betűméret, hogy van megszerkesztve az a szöveg, nem csak úgy felületesen. Erre is, ha megfigyeljük, nagyon kevés hangsúly fektetődik mostában. Ez az ilyen gyors fogyasztói társadalom, ahol nincs erre idő, hogy na most ott finomkodjunk, kinek van ideje, jó úgy is. Ez a szöveg, hogy jó úgy is. És akkor egy ilyen szövegtömböt látunk, ahol nagyon unalmas így ránézésre is. Tehát nincs megtörve az, nincs elrendezve, nincsenek különböző karakterek, nem figyelünk fel rá, vagy unalmasnak tűnik egyáltalán belekezdeni olvasni.
Ahogy már szó volt erről is, ugye a hagyományos újságban is nagy szerepe volt a képeknek. Beszélgessünk erről, Tibi, a zene után. Már is folytatjuk a digitális világot, és ahogy ígértük a zene előtt, a hagyományos sajtó, a fényképek, a fogyasztói társadalom kapcsolatáról fogunk beszélgetni, és kezdjük talán onnan, hogy régebben a nyomtatott sajtó aranykorában az volt a meghatározó egy cikk esetében, hogy milyen képet csatoltak hozzá. Arra pillantott rá először az olvasó, és ha az érdekes volt, akkor nagyobb valószínűséggel olvasta le az írást. Szerinted ez a tendencia létezik most is az online portálok időszakában?
Hát kéne létezzen, a képnek a fontossága, az mint mondtam, az kulcsfontosság, hogy a figyelmét megragadja, vagy megnyerje az olvasónak, nem csak a nézőnek. A gond az viszont, hogy az, ami az író sajtóban volt, például egy újságíró szempontjából, aki megírt egy cikket, hát ahhoz, hogy az a cikk publikálva legyen, az legalább két kezen átment. És hogyha mind a két kezen átment és zöld utat kapott, akkor publikálták. Tehát az már startból egy elismerés volt az író számára, hogy az ő cikke megjelent. Na most ez a szűrőrendszer most az online felületeket teljesen megszűnt. Tehát most mindenki publikál, amit akar, teljesen ellenőrzés nélkül, felülbírálás nélkül, tehát nincs ez a szűrőrendszer, ezért például nagyon rossz kompozíciójú vagy rossz minőségű képek is közlésre kerülhetnek nagyon könnyen, és kerülnek is, mert nincs, aki ezeket egyszerűen elbírálja, és azt mondja, hogy hát ezt nem lehet publikálni. Ugyanígy az írásokban is, ha megfigyeljük, olyan írások vannak publikálva sok felületen, hogy tele vannak íráshibával, fogalmazási hibával, tehát egyszerűen elfogadhatatlan minőségileg, holott ez nem lenne szabad. De egyszerűen megszűnt, nem lehet ellenőrizni semmit, ellenőrizetlen tartalmak jelennek meg, minőségileg ellenőrizetlen tartalmak jelennek meg, úgy írott, mint vizuális téren is. Úgyhogy ez teljesen el van szabadulva az egész, és a hitelessége sincs leellenőrizve az anyagoknak, mert nincs, aki leellenőrizze. Tehát én, ha gondolok egyet, és a Facebookon írok egy nagy cikket egy bármiről, azt úgy publikálom. Azt senki nem mondja azt, hogy az egy hülyeség, vagy az, hogy nem valós, vagy nem dokumentált, vagy egyáltalán, hogy azt nem lehet úgy közölni. Tehát minden további nélkül bárki bármit közölhet. Úgy vizuálisan, mint írott formában. És ez szerintem nagyon romboló, mert kevés olyan ember van, aki ki tudja szűrni ezeket. Úgy mondván a fake newsokat is nagyon kevesen képesek kiszűrni. Tehát, hogy átlátnak rajta, hogy ez egy fake news, nem egy való dolog. Az embereknek mondjuk, aki ezen a téren nem jártas, 70%-a ezeket elfogadja, és készpénznek veszi, mert olvasta. És ebből rengeteg ilyen fura helyzet alakul ki, ezekből az álhírekből, amik lépten nyomon publikálva vannak, és sőt, átveszi egyik portál a másiktól, és megosszák, és ez burjánzik végül, ez a megosztással is. Tehát én mondjuk, ha felteszek egy anyagot, igaz? Úgy mondván például Facebookon azok, akik barátaim, mert ez a fogalom is, hogy barátság vagy barát, ez teljesen le van nullázva ezáltal. Azt hiszem, hogy csak azok olvassák el. Igaz? Mert rájuk gondolok, hogy ők elolvassák.
Attól függ, hogy van beállítva, és engedd meg, hogy kijavítsalak, már régebb hívta a Facebook barátnak, most már az ismerősök címszót használja. Ami azért egy fokkal csak jobb.
Hát jobb, mindenképpen. Igen, de hogyha akkor ezekből az ismerősökből valaki megossza az ő ismerőseivel, akkor már startból olyan emberekhez kerül el az anyag, akiket én nem ismerek, vagy nem szeretném, hogy azok is olvassák, de ezt már nem tudom ellenőrizni, mert nincs hogy.
És ha nem is osztják meg, akkor kimásolhatják, és copy-paste-tel elküldhetik.
Hát ez a másik.
Vagy akár itt is visszatérhetnénk a szerzői jogokra, de én fontosabbnak érzem azt, hogy írunk egy álhírt, vagy ír valaki egy álhírt, felrakja a Facebookra, és elindul futótűzként. Mennyivel történik gyorsabban, vagy könnyebben ez a láncreakció, ez a burjánzás, ahogy te fogalmaztál, hogyha csatolunk mellé egy nyilván manipulált, vagy más helyről származó képet?
Ez mindenképpen fennáll és lehetséges. Hát ez nagyobb lapoknál is ilyen merényletek előfordulnak. Tehát konkrétan volt, amikor volt a cunami, akkor a Reuters hírügynökségnek az igazgatója, vele olvastam egy interjút, amit adott ennek kapcsán, hogy behoztak neki fotós, behozott fotót, hogy ő készítette itt a cunami alkalmával, és kért érte egy komoly összeget, kért azért a képért. Mondták, hogy hagyja ott, és annyira hihetetlen volt, hogy az a képet el tudta készíteni, hogy összeült a szerkesztőség, a felelős bizottság, és egy fél napon keresztül elemezték a képet. Ezzel volt szerencséjük. Mert rájöttek egy fél nap után, az árnyékokról, a napállásáról, a mit tudom én, miről állapították meg, hogy abban az időpontban nem készülhetett ez a kép, és miután rákerestek figyelmesebben a képre, kiderült, hogy az a kép Kínában egy ilyen szökőárról készült, az a kép évekkel azelőtt. És azt próbálta az illető eladni úgy, hogy arról a cunamiról készült. És nagyon kevesen múlott, hogy ez nem került publikussá, nem lett eladva, mert természetesen ezek komoly pénzeket kérnek a hírügynökségek, hogy ezeket eladják, ezeket másoknak is, ezeket a képeket, és így volt kiszúrva ez az egész. Tehát rengeteg ilyen megrendezett, manipulált kép kerül, vagy hogy egy más eseményről készült kép eladódik úgy, mint hogy teljesen egy más eseményhez csatolva.
A cunami idejében még nem létezett ez a funkció, ez olyan 1-2 éve jött be a Google-nél, és azért érdemes használni, akik valóban a valós képet akarják közölni, akár a Facebookon, a saját oldalukon, miért ne legyünk ott is igényesek magunkkal és az ismerőseinkkel szemben. Hogyha a Google-re feltöltjük, visszatöltjük a keresőbe a képeket, akkor az meg tudja mutatni, hogy az honnan származik, vagy honnan nem származik, így ki lehet szűrni a valóság tartalmát.
Igen, de ez megint mit igényel? Időt. Igaz? Tehát startból én, mint fogyasztó, úgy indulok neki egy bizonyos cikknek, vagy infónak, hogy az hamis, és megpróbálom leellenőrizni, hogy van értelme elolvassam, vagy készpénznek vegyem, vagy nincs. Holott ez nem kéne fennálljon, tehát ez időveszteség, rengeteg időt vesztek evel, ahelyett, hogy lenne egy hiteles platform, ahol hiteles információkat olvasok, anélkül szükség legyen, hogy én ellenőrizgessem. És ezt az ellenőrizgetést is hányan tudják megcsinálni? Tehát egy, hogy kell egy bizonyos szakértelme legyen az illetőnek, és ideje kell legyen ehhez. Tehát olyan fontos kell legyen számára az a cikk, hogy erre időt áldozon, hogy leellenőrizze, hogy hiteles, nem hiteles, valódi, nem valódi. Tehát megint idő és idő. Most, amikor a mai világban időnk nincs, semmire nincs.
Ezért tudom én azt mondani, hogy jó lenne, hogyha a hagyományos médiumokból táplálkoznánk, onnan szereznénk be az információt, hiszen itt az újságírók ezzel foglalkoznak, hogy le is ellenőrzik. Persze, tévedési faktor van, mindenhol van. Aki dolgozik, az téved, ahogy a mondás is tartja, ezt kiszűrni 100%-osan nem lehet, de van egy jóval nagyobb biztonság, mint a Facebookon vagy a közösségi médiában. De hát ki kell mondani azt is, hogy a hagyományos média is átalakulóban van napjainkban, és itt most nem csak az írott sajtóra gondolok. Szerinted mekkora szerepe van napjainkban a képeknek a hagyományos médiában, eltekintve az írott sajtótól? Most például arra gondolok, hogy a Marosvásárhelyi Rádió honlapjára is felteszünk képeket, majd ezeket a linkeket, ahol ugye megjelenik a kép, tovább osztjuk mi is a közösségi médiában.
Ez fontos szerintem. Volt egy ilyen beszélgetésem tegnap előtt egy személlyel. Azt kérdezte tőlem, hogy mi a véleményem, hogy egy képzőművészről például, akinek van egy tárlata, vagy egy-két munkája valahol publikálva van, szükséges az, hogy mellékelve legyen egy rövid önéletrajz, vagy valami az illetőről? Egy nagyon érdekes kérdés volt, nem mondhatnám, hogy ezen külön gondolkoztam azelőtt. Viszont azt tudtam, hogy régi fotokatalógusokban, ahol megjelentek ilyen világválogatott, stb. Képanyagok különböző szerzőktől, hátul a mellékletben volt minden szerzőről egy kis portrékép, és a neve. Tehát több nem volt róla. Volt, ahol volt egy nagyon rövid, pársoros ilyen bio is róla. És akkor kezdtem elgondolkodni, hogy igen, fontos sokszor, tehát nagyon sok ember kíváncsi arra, hogy az, aki azt az alkotást készítette, hogy néz ki. És ez számára fontos, vagy egyszerűen, hogy láss, hogy milyen korosztályból származik az illető, aki elkészítette azt a műalkotást. Nem beszélve, hogy milyen háttere van. Tehát érdekes módon szerintem lehet, hogy fontos. Ugyanakkor van egy visszaütője, tehát hogyha mondjuk arról a szeméről ilyen negatív hírek terjednek, mit tudom én, hogy iszik, vagy dohányzik, vagy nem tudom, ilyen negatív jellegű tulajdonságok, akkor nagyon sok ember hajlamos arra, hogy eltekintsen az alkotásnak az értékéről, és beazonosítsa a személlyel. És azt mondja, hogy ó, hát ezt is egy részeges készítette. Holott semmi köze nincs hozzá, mert attól még lehet egy nagyon értékes műalkotás. Tehát ilyen kétélű dolog. De igen, szerintem az emberek kíváncsiak. Kíváncsiak. Pont úgy, ahogyha megnézed az íróknál is, tehát van egy könyv, hátul azért nagyon sokszor látunk egy portrét az íróról, és ott két sort, ami az Ars Poetikai, vagy bármi legyen, röviden. Annak is megvan a szerepe. Tehát az ember kíváncsi.
Összegezzünk akkor. Milyen hatásai vannak, lesznek a közösségi médiás felületeknek a fénykép vizuális tartalomfogyasztására, illetve visszatérhet-e még a hagyományos fizikai, kézzel fogható fénykép akár egy kisebb reneszánsz formájában?
Szerintem a visszatérés az én 90%-ra kimerem jelenteni. Mindig az embereknek olyasmi kell, amiből kevés van. Most kevés van. Igaz, fizikai nyomtatott vagy elkészített, kézzel elkészített kép, manufaktúrát kép kevés van. Ezért vonzóvá válik. Úgy az emberek számára, sok ember számára, mint a gyűjtők számára, nem kell mondjam, hogy én is vadászom az ilyen híres fotósoknak a képeit, liciteken, stb. Nagy pénzekkel kelnek el, ami saját kezűleg készítette az illető, és alá is írt a szignót azt az illető példányt. Tehát ennek a divatja nem múlt el, és szerintem visszajön. Nem olyan mértékben, nem is kell. Tehát egy vékony rétegnek erre igénye lesz. Pont úgy, mint a nyomtatott sajtóra. Meg lesz mindig az a réteg, akinek igénye van, hogy kézbe vegye azt az újságot, és érezze az illatát annak, és a hangulatát. Tehát olyan, mint a pipázás. Tehát maga az előkészület, a felkészülés, babrálás, az ad egy hangulatot. Maga, hogy elszívja azt a dohányt, elpöfékeli, az nem biztos, hogy olyan fontos, mint az előkészület. Akár a fotózásnál, tehát az a varázslatos hangulat, mikor bejön a modelled a műtermedbe, és akkor elbeszélgetsz, és ő már startból egy varázslatnak a része, és egy olyan médiumba kerül, ami számára varázslatos, van annak egy illata, van annak egy hangulata, lámpák, fények, ahogy világítnak, ahogy beszélget, kommunikál a fotóssal, ahogy megjelenik a kamera a képbe, ami bizonyosságot ad számára, hogy egy olyan mű fog születni, ami maradandó lesz róla. Tehát ezek mindegy egy ilyen leíhatatlan élmény sorozattá válnak. Ugyanígy az újságolvasás is szerintem, mikor kézbe veszi az újságot, és ahhoz még kötődik egy pár ilyen napi rituálé, hogy egy kávét iszik meg, vagy egy sütit eszik meg az újság mellett. Ezt látjuk, tehát ilyen nyugati ilyen hagyományos patinás kávézókban, cukrászdákban most is megtalálható, még az újság tartó is van fából, amivel az újságot tartom a kezembe, hogy egy kézzel tudjam tartani, és közben kávézzak.
Tibi, egy percünk maradt. Milyen hatásai lesznek akkor a közösségi médiás felületeknek a fényképfogyasztásra?
Mindenképpen ösztönözni fogják azokat, akik publikálni szeretnek, hogy jobb képeket készítsenek. És hogy esetleg technikailag fejleszék magukat. Erre el lesznek kényszerítve, mert másképp alul maradnak azokkal szembe, akik ezt már elvégezték, vagy akiknek van technikai felkészültségük, és jobb képeket készítenek. Ez érvényes egy egyszerű selfie készítésnél is, ami olyan menő. Tehát az, aki tud egy nagyon jó minőségű, nagyon jó kompozíciós selfie-t készíteni, mert felkészült, az nyerő lesz. A másik alul marad.
Legyen akkor ez a műsorunk záró gondolata. Tibi, köszönjük, hogy a ma esti digitális világ vendége voltál.
Köszönöm a beszélgetést és a lehetőséget.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a digitális világ, benne dr. Jakab Tibor fotóművésszel, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem oktatójával, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, kedves hallgatók, külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a Marosvásárhelyi rádió frekvenciáin. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap. A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.